könyörtelen mérték, túlzó kritikusság, belső hiedelem világában a mértékünk elállítódik. Ezért minden további nélkül nagyon is veszélyeztetettek leszünk arra, hogy munkaalkoholisták legyünk. Plö. Vagyis így eljutottunk a kiégésig. Eljutottunk oda, hogy mennyire veszélyeztetettek lehetünk abban, hogy túl toljuk, túl nyomjuk, ki zsigereljük magunkat. Főleg akkor, mert a kiégés soha nem csak egyetlen személynek a története, ha a környezetünk, az az élő rendszer, aminek a tagja vagy tagjai vagyunk, az ezt föl tudja erősíteni, fölnagyítja. Már pedig fölnagyítja, azt tud ő. Tehát akkor itt van ez a séma, és eljutottunk a kiégésig, és a kiégéssel kapcsolatban eljutottunk 4 pontig. Mondanám a 4 pontot. Ezek tulajdonképpen egy idővonal mentén is elképzelhetők, hogy egymás után való lépések. De úgy is láthatjuk ezt, hogy az első lépés után a másodiknál az első még megmarad. Az a rendszer része marad. És most van már 3 lépésünk, akkor előszeretettel az a 3 lépés nem csak időben követik egymást, hanem már az a 3 lépés a rendszer része, majd az a 4 lépés a rendszer része. Tehát nem úgy van, hogy az első 3 már nincs, hanem most már csak a 4. van. Nem, akkor van az első, a második, a harmadik, majd a 4., csak különböző intenzitással. Mi ez? Az első, van bennünk egy igényesség. Ugye, hogy ez milyen pozitív? Egy igényesség. Hiszen vannak ideájaink, és vannak eszményeink, és szeretnénk a jót jól csinálni, van bennünk egy igényesség, és mindezt belső késztetésből éljük meg, és akarjuk, hogy jó legyen. Ez idáig csúcs szuper. De mi történik? A mérték már elállítódott. És ezzel együtt az is történik, hogy nem vagyunk belül elég szabadok. Ezért az első pont így szólt, hogy nem csak szeretnénk valami szépet alkotni, valami klasszat, valami jót tenni, szabadon, magunkat is szeretve és megbecsülve, hanem egyszer csak ez a, de jó lenne ezt jól csinálni, de jó lenne sok mindent jól csinálni, ez egyszer csak kényszerré válik. És mindig van egy pont, egy helyzet, akár azt is mondhatnám, egy kiváltó inger, amit megélünk, és abban a pillanatban a szabadságunkat elveszítjük, az elégséges kellő szabadságunkat, mondjuk, hogy nemet mondjunk, és már benne vagyunk valamiféle kényszerben, és attól kezdve mehetünk lefelé a lejtőn. Tehát az első pont, hogy létrejön egy fordulat, elvesztem ezt a belső szabadságomat. És ha volt egyáltalán pozitív érzelmi viszony magamhoz, ez megtörik. Mi lesz a következő lépés? Az, hogy miután olyat is vállaltam, amit már nem bírok megcsinálni. Nem vállaltam, de azt gondolom, ez a kötelességem. Rám került, rám rakták, rajtam van. Tehát a másodiknál fokozott erőfeszítéseket teszünk. Hát ha nagy a nyomás, rövidebb az idő, sok a munka, akkor rá kell hajtani. Mikor ráhajtunk, elvesztjük a maradék együttérzésünket is magunkkal, és kezdődik a beszűkülés. Ez együtt jár a folyamattal, kezdek beszűkülni. Időben is, térben is. Nem, de amikor érezzük a nagy nyomást, mi történik? Térben is egyre kevesebb helyre megyünk el. A fokozott erőfeszítések által pontosan mi az, amit nem fogok csinálni. Az összes olyan tevékenységet hagyom abba legelőször, ami engem töltene föl. Mert pont ezekre a tevékenységekre tekintek úgy, hogy tulajdonképpen ezek fölöslegesek. Tulajdonképpen ezen lehetne spórolni. A pihenésemen spórolhatnék, a jóízű szórakozásomon spórolhatnék, a barátaimon spórolhatnék, a futáson spórolhatnék, mindenen spórolhatnék, hiszen ez az önmagamhoz fűződő pozitív érzelmi viszony nem kiabál nekem, hogy Feri, ho-ho, ho-ho. Ezért abba hagyom a barátaimmal való találkozásokat, a sportot, a művészetet, a mindent abba hagyok. Szép lassan, persze fokozatosan, tehát pont azt hagyom abba, ami a legjobb lenne nekem, ha csinálnám. És látjátok, így rendszer szemléletben szeretnék beszélni, rendszer szemlélet. Tehát a második pont ez, hogy pont, azokat a tevékenységeinket függesztjük föl, amelyekből a saját töltődésünk származhatna, vagy származik, és mi ebben itt megint csak, amire valahogy ugye gombostű hegyét rá szeretném szúrni, ez az, hogy ha a pozitív érzelmi viszony magunkkal meglenne, akkor természetes módon fönntartanánk ezeket a tevékenységeinket. Egyszerűen azért, mert tudjuk, hogy jól esik, mert szeretjük magunkat, és fontosak vagyunk magunknak, és mindez fönntartaná. De nem vagyunk otthon magunknál. Ezért aztán azt mondjuk, hogy hát ezt lenyessük, azt levágjuk, az nem kell, az fölösleg, ez az értelmetlen. Már nincsenek erőforrásaim, mert a tér is beszűkült, meg az idő is beszűkül. Egyébként természetes módon is szűkül be. De ez a természetes módon való beszűkülés, mondjuk egy édesanyánál, mikor pici a babája, ellensúlyozható lenne, ha magammal is pozitív érzelmi viszonyban lennék. De ha ez nincs, még jobban beszűkülök, és elkezdem magamat bántani, elkezdem magam hibáztatni, ez nem elég jó, hogy nem lesz. Mi az, amiről legelőször le fogok mondani a babám érdekében? Minden, ami engem föltölt. Ami nekem jól esik, ami nekem okozna egy kis megkönnyebbedést, ami például, hogy tud ez bezáródni, úgy, amikor már annyira szorongok, hogy azt mondom, hát én nem is engedhetem el a babát, hát nem bízhatom rá senkire, se nagymama, se nagypapa, se, de hát még a férjemre se. Hát egy férfi, értitek? Hát van felelősség is a világon. Na, ezt nőként mondom, nincs az a férfi, akire én rábízom a pici babát. Hát és az első a sorban a férjem. Mert mégis aki a legfontosabb férfi, tehát ő a legfontosabb, akire nem bízom rá. Mert hát hiszen nem mindegy a pici babának, hogy mi történik vele. Tehát kiiktatom azokat az erőforrásokat, amelyek. És aztán megint, hogy az önbecsülés hiánya miatt azt mondom, hát az, hogy én elmenjek egy pár órára, mondjuk mikor fél éves a baba, és egy barátnőmet hívjam, vagy egy babysittert, hát az elképzelhetetlen. Akkor mások előtt is kiderül, hogy nem vagyok jó anya. Na, az az, amit aztán végképp nem engedek meg magamnak. Hogy még ez országvilág előtt is nyilvánvaló legyen, hogy nem vagyok jó anya, mert ott hagyom a gyerekemet, mikor fél éves, 2 órára. Még kevesebb erőforráshoz, ez biztos érthető. Most nyilván a munka szempontjából is ugyanezt csinálhatnánk. Tehát első, a szabad cselekvés valahogy kényszerré válik, a második fokozott erőfeszítéseket teszek azért, mert a belső mértékem elállítódott. A fokozott erőfeszítések reálisak lehetnek, csak ami bennem lejátszódik, az nem reális. Hanem az inkább egy sebzettségnek felel meg. Aztán a harmadik lépés, a fokozott erőfeszítéseket teszek, mi az, tulajdonképpen erről már esett is szó, amit meg tudok még tenni, hogy a saját szükségleteimet hanyagolom el, de már nem csak azt, amit egyébként is el szoktam hanyagolni, hanem még azt a minimálisat is. Emiatt egy csomó belső konfliktusom fog támadni, például a testemmel, mert a testem kezd kikészülni. Emlékeztek, itt megjelenik az a stratégia, 3 dolgot előszeretettel csinálunk. Miután kizsigereljük magunkat, ezért tűzoltásszerűen alszom. És akkor egyszer csak fölébredek egy ilyen kábulattal, végig aludtam 6 órát kábulattal, hogy erősen dobog a szívem. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Ettől még jobban megrémülök. Hát ez nem lehet igaz. Hát most aludtam plusz 6 órát, 2 hónapja nem aludtam így, most direkt rászántam egy napot, hogy alszom kampányszerűen, és most fölébredek arra, hogy tuk-tuk-tuk-tuk, hát ez legalább 120 a pulzusom. És tévesz következtetésétől azt mondom, úgy látszik, rajtam már ez se segít. Elmegyek tűzoltásszerűen sportolni, ugye? És másnap fölébredek, és azt mondom, hát eddig legalább izomlázom nem volt. Most csinálhatom ugyanazt izomlázzal. A harmadik lehetőség, hogy tűzoltásszerűen szórakozni kezdek. Ugye ez pont olyan, hogy a forráshoz nem jártam heteken keresztül, és akkor egyszer csak kinyitom a csapot, és se a szórakozás, se az alvás, se a sport nem segített. Abba kell hagyni, most derült ki, hogy nem segít. Közben pedig, és látjátok, itt van a kulcs, hogy miután kezdünk időben és térben beszűkülni, ezért mind a 3 segítségünkre lenne, ha nem tűzoltásszerűen csinálnánk, hanem időben, tik, tik, tik. Ha kitágítanánk az időperspektívát, az egy szép magyar szó, távlatát az időnek és a térnek. Hetente valamiket meg kell tennem magamért, havonta valamiket meg kell tennem magamért, és évente valamiket meg kell tennem magamért. Akkor is, ha ez nem egy belső érzésektől ihletett pozitív indítatásból van, hanem csak a fejemből. Csak azt mondom, ezt most így fogom csinálni, mert rájöttem, így érdemes. Ha nincsenek meg ezek a pozitív érzései magamhoz, akkor érdemes megcsinálni belátásból. Egyszerűen azért, mert tudom, hogy ott tartok, hogy amikor én veszélyeztetett vagyok a kiégésben, akkor egy pillanatnyilag itt és most jónak tűnő dologra kellene nemet mondanom. De mert azt látom, hogy jó, és egy beszűkült időben és térben és érzelmi valóságban vagyok, hiszen jó, hiszen érték. És ezt nyilvánvalóan tudom igazolni és megmagyarázni magamnak. Ezért tovább megyek a kiégés felé. És itt kezdtünk el a családi rendszerről beszélni, hogy hogyan jönnek létre az összefüggések, a kiégés és a család között. Na, és akkor, de még egy valamit. Talán egy valamit a beszűkültségről, ez lehet, hogy érdekes lesz nektek. Hogy mi történik azért ugye a harmadik, negyedik lépésnél, ugye meg felerősödnek a rossz érzések. Az, hogy nem vagyok alapvetően pozitív érzelmi viszonyban magammal, ez tulajdonképpen nem is tűnik föl, ameddig jól vagyok. Úgy nagyjából jó vagyok, nagyjából megy az élet, hát ez csak úgy néha jön elő, mondjuk, mikor kicsit elfáradok, vagy éppen valami olyan benyomás ér. Igen ám, de ha kezdek kimerülni, a negatív érzelmi állapotok elkezdenek tartóssá válni. Szinte a negatív hangulatokból nem is jövök ki, hanem csak egy-egy pozitív érzésem van, ami áttöri ezeknek a negatív hangulatoknak a világát. És mi történik? Fölmerülnek a következő kérdések. Emlékeztek, a sémákhoz kapcsolódnak gondolatok is. Mely gondolat fog felerősödni ilyenkor? Második, harmadik fázisnál már egyértelműen fölteszem a kérdést. És miért vagyok ilyen szerencsétlen? Most miért pont én? És mivel érdemeltem ezt ki? Most miért pont velem történik? Ez nem igaz, hát megérülök ettől. Ha van egy kis erőd, akkor megőrülök ettől. Ha nincs erőd, bele fog pusztulni, és tudja, hogy bele pusztulok. A kulcs, hogy miért. Miért. De képzeljétek, elmondok egy kutatási eredményt. Hát ez olyan érdekes, azt mondjátok, ilyen nincs, de van. De van. Na, ez izgalmas. Mit jelent egy strukturális zavar? Képzeljétek el, olyan férfiak vettek részt a kutatásban, akik arról panaszkodtak körülbelül 30 éves korukra, hogy valahogy szinte az első randig se jutnak el. Hogy valahogy nem megy nekik. És nem értik, hogy mi van, hát tulajdonképpen normális férfiak, mondták magukról. És a kutatás arról szólt, hogy szerveztek nekik egy első randit egy étteremben, de a hölgyek a randi be voltak avatva, tehát a kutatás résztvevői voltak. És akkor a férfiak beszélgettek a nőkkel, hát már amennyire tudtak. Ugye, mert ha nagyon sok online játékot játszunk, mondjuk 10-15 ezer órát érettségig, ott már bizony strukturális bajok lesznek. Próbálom megérteni, hogy ő ki, hát beszélgetünk, a nő egyszer csak föláll, bocsáss meg, Géza, mellékhelyiségbe kell mennem, mindjárt jövök. És a kutatásban mi történik? Egy másik nő jön vissza. Az derül ki, hogy olyan férfiak, akik előszeretettel panaszkodtak arra, hogy valahogy nem értik, hogy mi történik, miért nem bonyolódnak ezek a kapcsolatok, miért csak bony. Mindig a bonyig jutnak el, és hogyha bonynál ott vége is mindennek, nem veszik észre, hogy egy másik nő jött vissza. Ez csöppecske baj. Legalábbis azt mondhatnánk, hogy egy kezdeti nehézséget biztos jelent. A kutatók vérszemet kaptak. Azt mondja, nézzük meg a jelenlegi ifjúság pszichés állapotát. Strukturális zavaraira tekintsünk rá ebből a szempontból. Tehát a nő föláll, azt mondja, bocsáss meg, mindjárt jövök. Megigazítom magam. Jó, ezt most így, most igen, jó. És mi a csavar, hogy egy barna nővel kezdődött a randi, szőke jön vissza. Mire? Még ilyenkor is lesz olyan férfi, aki azt mondja, jaj, na, ott hagytam abba, tudod, hogy például a Bitek strádáján nagyon izgalmas kalandok várnak rám. Hát, ezt nevezhetjük némi beszűkültségnek, hogy az észlelésem idáig se tud elérni, hogy ki van itt, hogy egyáltalán kivel kezdtem el beszélgetni. És a harmadik, negyedik fázisban, mikor már túl vagyok azon, hogy elkezdem a fokozott erőfeszítést, saját igényeimet elhanyagolom, majd az ebből fakadó belső feszültségek ellen kezdek el küzdeni. Tehát nem cselekszem magamért, hanem utálom a saját belső feszültségeimet, utálom a testemet, az érzéseimet, mindent, amik utolsó segítség lennének. És egyszer csak ebben a beszűkült világban fölhatalmasodnak a kérdések. Miért? Miért pont én? Miért vagyok ilyen szerencsés? És persze, akkor összehasonlítok, ez mindig a rendszer része. Mert bezzeg mások. Ha nézd, itt ül az első sorban, mindig kacag, mindig csinos, mindig férfi. Most, ha ránézünk erre a témára, hogy miért? Miért erősödnek föl ezek a kérdések, hogy miért? Miért pont én? Miért velem történik? Miért vagyok ilyen szerencsétlen? Miért nem szeret engem senki? Ha kapcsolati viszony felől nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy valaki elkezdi ezeket a kérdéseket föltenni, hogy miért, és én vele kapcsolatban vagyok, akkor majdnem biztosak lehetünk abban, hogy nem szavakban van a válasz. De én ott vagyok, és megfogom a kezét, mi történik tulajdonképpen, hogy ezekre a kérdésekre, de erről már beszéltünk, egy pont után szavakban nem tudunk választ adni, hanem tettekben tudunk választ adni, cselekvésben tudok választ adni, szavakban nem tudok választ adni. Az élet legnehezebb kérdéseire szerintem szavakban egy pont után nem lehet választ adni. Ha éppen nem vagyok rosszul, érdekesek a válaszok. Azon nyomba kezdek rosszul lenni, ezek a válaszok semmit nem jelentenek, okoskodássá válnak. Tehát az élet igazi mély kérdésére szerintem szavakban nincs válasz, hanem van tettekben, kapcsolatban, abban tudunk választ adni. Emlékeztek arra megrázó élményre, ahogy zsidó nők és férfiak egy csoportba leültek palesztin férfiakkal és nőkkel, és a közös élményük az volt, hogy a másik táborból ölte meg valaki a gyereküket. Izraelben létrehoznak ilyen csoportokat. És volt ott egy zsidó asszony, aki éveken keresztül azt mondta, csak nem képzeled, hogy én leülök a palesztinokkal. Hát mit képzel? Hát ők nyírták ki a gyerekem. De volt egy barátnője, aki évszámra mutatott, egy gyere le, hát látom, hogy meg bele betegszel abba, ami történt. És végül lement, beült a csoportba, és ott elmondták a többiek, hogy kivel, mi és hogyan történt. És akkor megkapta ő is a mikrofont, és tele volt indulattal, haraggal, bosszúvágyjal, gyűlölettel. Szóval, jó, hát ha tudni akarjátok, elmondom, hogy velem mi volt. Hogy ti, hát ha nem is ti, de olyanok, mint ti, öltétek meg, és akkor elmondta a történetét, de tele indulattal. És volt ott egy palesztin asszony, és azt mondja, hogy most már egész biztos vagyok benne, hogy mi nagyon hasonló dolgokat éltünk át, ahogy te ezt elmondtad, és hogy tudom a saját történetem, és te is hallottad, és ha megengeded, föltennék egy kérdést, hogy milyen színűek voltak a könnyeid? És egyszer csak, hogy hallja ezt a kérdést, el is kell rajta gondolkozni, milyen színűek voltak a könnyeim, ja, hogy a zászlók, a palesztin zászló, meg az izraeli zászló, ja, hát a könnyeim azok emberi könnyek voltak. Nem volt színük. Nincs keresztény könny, meg muszlim könny, nincs zsidó könny, meg arab könny. Ilyen nincsen, emberi könnyek vannak. És azt mondja ez a nő, hogy abban a pillanatban, hogy megértette ezt a kérdést, hogy milyen színűek voltak a könnyeid, akkor egyszer csak abból a beszűkültségből, beszorítottságból, a saját fájdalmából, sebzettségéből egyszer csak ki tudott látni. Az élet legkomolyabb kérdéseire tehát szavakban nem tudunk választ adni. De az emberiségnek van két ősi nyelve, az érzések és az érzelmek, mert ha te szomorú vagy, én azt tudom milyen. Nem másképpen szomorú az ember. A szomorúság az a szomorúság, az öröm öröm, a fájdalom fájdalom, a boldogság az boldogság, és ezen az alapon bárki bárkihez tud kapcsolódni. Az nem más. És a másik ősi nyelve az emberiségnek azok a tettek. Az érzelmek és a tettek. Megelőzik a szavak világát. Mikor elkezdek beszélni, már régen rengeteg élményem volt abból, hogy adni és kapni, csinálni és érezni. És érzésekhez kapcsolódni. És mi történik velünk itt a harmadik, negyedik pontnál, akkor elkezdjük mondani, hogy most miért, akkor szavakban nincs még válasz, az majd ő neki megszülethet. Ebben ez az érdekes. Itt hiába van válasz, mert itt nincs, és ez a válasz nem adható át ide. Mi az, ami innen átadható? Az, hogy meg tudom fogni a kezét. Azt meg tudom csinálni, vagy be tudok hozzá menni. Meg tudom érteni, tudok vele együtt érző lenni. Ez adható át ide. És itt születhet meg egy gondolat. Valami, amire azt mondom, na ez az enyém. Igen, na ezzel fogok tudni tovább élni. Ezt tulajdonképpen nagyon szépnek találom. Mégpedig azért, mert szavakkal nem fizethetjük ki egymást. Tehát úgy van kitalálva az élet, hogy van egy pont, ahol a szavak sosem lesznek elegendőek. Fontosak lehetnek, számíthat, csak sosem elég. Ott a tett és az érzések. És hogy ez miért így van akkor, ha egy kapcsolaton belül nézem azt, amikor valaki fölteszi a kérdést, hogy miért pont az én fiamat ölték meg, hogy miért pont velem történt ez, hogy miért és miért. Most visszatérnék a kiégettség belső világához. Ha ezt nem egy más emberrel való kapcsolat szempontjából nézem, hanem az önmagammal való viszony szempontjából, ez tulajdonképpen, ahogyan fölteszem a kérdést, hogy miért, ez egy énközpontú világnak a kérdése. Miért pont én? Akkor valaki azt kérdezi, hogy miért pont én, akkor tudhatjuk, hogy egy beszűkült világban létezik. És ennek a beszűkült világnak a kérdése, hogy miért pont én. És rosszul nem azért van kizárólag, mert mondjuk beteg és fekszik az ágyon, hanem mert egy beszűkült, énközpontú világban éli meg most éppen magát. És ebből a világból fakad a kérdés, hogy miért pont én. Ahogy Schopenhauer mondta, hogy a legtöbb ember a saját korlátait a világ határainak tartja. És itt is ez történik. Ezt úgy tudom érzékeltetni felétek, és elnézést, ezt már hallottátok tőlem, hogy megkérdezhetjük magunktól, hogyha egészségesek vagyunk, az természetes-e? És ez egy becsapós kérdés, mert nem tudom, hogy lehet, hogy az történik veletek, hogy az szerintem természetes, de akkor biztos azt kell mondani, hogy nem. És akkor már is túl sokat agyalunk. Nem kell velem egyetértenetek, szerintem, ha egészségesek vagyunk, az természetes. És ha betegek? Az is. Egyesek szeretnek? Természetes. Mások utálnak? Nagyon. Nevünket meghallják. Természetes. Ezt ismeritek, nem akarom ragozni. Emberek születnek a világra, természetes. Meghalnak, természetes. De egy énközpontú világban a helyzet nem így fest. Mert egy énközpontú világban azt mondom, a jót azt elvárom. Az a normális, az a természetes. A rosszat viszont kikérem magamnak, és a rosszat egy énközpontú világban hogyan látom? Kizárólag egyéni sorscsapásként. Hát egy én központú világban, ha velem történik valami rossz, az nincs összefüggésben senki mással, mely én vagyok a világ közepe. Hát ahhoz képest, hogy másokkal mi történik, mit érdekel engem, hogy mi történik velük? Én vagyok a középpontban, én számítok igazán és alapvetően. Ezért, ha pont velem történik valami rossz, azt mi másnak is látnám, mint egyéni sorscsapásnak. Valami rettenetes, indokolhatatlan, igazságtalan kiszúrásnak pont velem. És ettől vagyok nagyon rosszul. És ha időben és térben egy picit elkezdem magamat akkor tágítani, akkor egyszer csak azt mondom, jó, hát más is beteg, nem csak én. Hogy mással is történnek rossz dolgok, hogy másokat se szeret mindenki, hogy másoknak se sikerül minden, hogy mások is elrontanak dolgokat, hogy mások sem mindig egészségesek, hogy ez tulajdonképpen egy közös emberi sorsunk. És ebben a pillanatban maga a kérdés kezd, nem azt mondom, hogy teljesen érvényét veszíti, kezdjük a kérdést kinőni. Mert válaszunk ugyanúgy nem lesz rá, mert maga a kérdés ebből a rendszerből származik, az én központú világ rendszeréből. És a kérdés megválaszolhatatlansága abban segít, hogy váltsunk rendszert, amiben létezünk, és tágítsuk időben és térben a saját világunkat. Érthető ez? Negatív érzelmi világ elkezd elhatalmasodni ehhez kapcsolódó gondolatokkal. Miért? És a kérdésekre nem tudunk válaszolni. És mi az, ami segítségünkre lehetne? Megint csak, ha rátalálunk egy pozitív érzelmi viszonyra saját magunkhoz. Mert ugyanis, mikor elkezdjük ezeket a kérdéseket föltenni, hogy miért pont én, emögött egy milyen érzelmi viszony fűződik magunkhoz, nagyon negatív. És látjátok, milyen érdekes? Létezik az, hogy egy én központú belső hiedelemvilágban vagyok, ám de a magamhoz való viszonyom negatív. Mikor azt mondjuk én központuság, mindig azt föltételezzük, hogy ilyenkor egy pozitív viszonyban vagyok magammal, és ez az én központúja, tehát önző, és mindent magának akar, és szereti magát, és nem csak így létezik. Az én központus, hát attól függ, hogy te milyen viszonyban vagy magaddal. Az én központusából még nem tudjuk, hogy ez egy pozitív vagy negatív érzelmi világ-e. Hát ha valaki nincsen jóba magával és egy én központú világban él, akkor hogy fogja érezni magát? Pocsékul. Számít ez nektek? Nem tudom, nekem számít. Hát legalább én nekem jobb. Akkor megyek tovább. A családi rendszer, tovább el se kezdtem, csak így. Tényleg még. Az a baj, hogy volt időm gondolkozni, és akkor mondom a rendszer szemléletből fakadó dilemmákat és nehézségeket, amiket megélünk. Az egyik, hogy akikre szükségünk lenne, a kiégettségünk miatt, ahol éppen tartunk, pont ők idegesítenek bennünket legjobban. A második, harmadik pontnál elkezdenek idegesíteni azok, akik fölhívják a figyelmünket arra, hogy Feri, nem vagy fáradt, nem kéne pihenned, olyan karikás a szemed, nem fogytál az utóbbi időbe, eszel te rendesen? Ha ezt elkezdem meghallani, akkor legszívesebben megfojtanám. Ez látnivalóan egy túlzott reakció, ugye? Tehát éppen nem leleckedek a realitásba, főleg nem valami jó indulatú realitásba. Ezt egyáltalán nem mondhatnám. A harmadik, negyedik pontnál azonban nem csak az idegenek bosszantanak bennünket, és itt kezd a helyzetünk nehézzé válni, hanem leginkább a családtagjaink. Mert azt éljük meg, hogy a családtagjaink vannak a legjobban a terhünkre. És közben a dilemma hogy néz ki? Úgy néz ki, hogy itt vagyok én, és azt mondom, hát... Kitől várnék megértést, türelmet, szeretetet ebben a nehéz időszakban? Nyilván a feleségemtől. És egyrészt bosszant már puszta jelenléte, hát hiszen én egy időszorítás, teljesítmény nyomásban élek. Nekem minden idegszám, mindenem arra kell, hogy a vállalt vagy vállalatlan dolgaimat csináljam. Ugye? Hát ő most jön azzal, hogy boldogtalan, hát most pont most kellett ezt elővenned. Létrejön egy nagyon hülye helyzet, hogy én azt várom, hogy pont ő értsen meg, mert hát ők a családtag, lehet a gyerekem is, lehet az édesanyám, lehet a férjem, a feleségem, hát ki, ha nem ők? Ők azonban joggal azt mondják, hát kitől kapjak, ha nem tőled? Miután én éppen ebből a világból vontam ki az energiáimat, ezért az történik, hogy elkezdek kritikus lenni velük. Ők viszont joggal azt mondják, hát nem is látunk hét számra, hónap számra. Hát kitől várjuk, ha nem tőled? Te vagy az anyám. Te vagy a férjem. Te vagy a gyerekem. Hát kitől várjam, ha nem tőled? Hát engem senki úgy abban a minőségben nem fog szeretni, mint te a férjem. Hát a férjem szeretetét a férjemtől várom. Hát örülj neki, ameddig tőled várom. Mind a ketten elkezdünk egy közös hajóba nevezni, és a hajót úgy hívják, hogy kölcsönös elégedetlenség. A helyzet még cifrább akkor, ha képzeljük el, hogy én egy ifjú hölgy vagyok. Hú, de hát megismerkedtem az én Dezsőmmel. Ó, az én Dezsőm. Tudjátok, miben szerettem bele? Hát, ha ti tudnátok. Hát azt szerettem meg benne, olyan figyelmesen tud hallgatni. Az első randin az volt az élményem. Nem úgy hallgat, mint a többiek. Hallgatott és hallgatott, de értőn. Fantasztikus volt. Fantasztikus. Azt hittem, hogy talán, de mindig néha kérdezett csak, az is arra vonatkozott, amit mondtam. Ez nagyon nagy dolog egy férfitől. Arra vonatkozott, amit mondtam. És, hát szóval, én férfibe ilyet nem is láttam. Hát, egy ilyen férfi kéne nekem. Egy ilyen megértő. És akkor már tudtam, hogy tanár, de jó lehet azoknak a gyerekeknek. Ó, a gyerekeinknek. Hát amit gyerekeinknek. Hát lehet a fő nyeremény. Tehát, amit megérek is jó, akkor hát nem kell nekem informatikus, aki azt se tudja, szőke barna. Nem. Egyszer próbáltam egy informatikussal, ajajajajajajajaj, az nem. Tehát minden mindig úgy kezdte, hogy és akkor azt nem. Nem. Mire szeretnék kiukadni? Arra, hogy például a társválasztásnál szívesen választok olyan valakit, aki szakmai megértéssel, kompetenciákkal, a saját túlterheltségét figyelmen kívül hagyva kapcsolódik hozzám, mert ez nekem annyira tutiság. És eltelik 5 év, 10 és 15, és azt mondom, hát legalább ezt a szakmaiságot hozná haza, nem? Látjátok, a helyzet még jobban bonyolódhat, és most már itt rendszer szinten van egy származási család, itt többlet jogosultságaim támadnak, itt megnőnek a negatív jogosultságok, ebből egy csomó probléma ered. Igen, de nekünk a múltban is van egy előtörténetünk, nem pont téged választottalak véletlenségből, hanem nagyon is tudatosan, ezért az én veszteségeim jóval nagyobbak. Hiszen mikor te túlterheled magadat az életben, és nem tudsz elég időt szánni ránk, akkor én nem csak egy társat vesztek, hanem a férjemet, az apámat, a lelki gondozómat, a segítőmet, a megértő mesteremet, mi mindent vesztek. Azért szerettem beléd olyan nagyon. De mi, hogyha rendszerben nézünk, mi történik, az anyám is ugyanennyit veszít. Hiszen már itt szülősítettek engem. Hát már én voltam anyámnak a drága kincse bogara, a csillaga, a szépsége. Kicsi lányom, ne hagyj el engemet. Yeah. Azt jelenti, hogy mindenki benyújtja a számlát. És azt mondom, hát most akkor engem ki és hol fog szeretni? Ha ez így van. És az anyám miért csinálja ezt velem? Mert nem szerették őt se elégségesen. Hát azt mondja, hát valaki csak szerethetne engem, nem? Hát én voltam kéznél. Azt mondja, engem elhagyott a férjem. Van egy csomó negatív jogosultságom. Anyám se szeretett megfelelően. Hát itt van az én fiam vagy lányom. Legalább ő ad nekem valamit. Most ha mérlegre teszem a kettőt, még így is negatívba vagyok. Érzékelhető most már rendszerként ez. És mindenki úgy éli meg, hogy jó, de hát ki fog engem szeretni? Kitől fogok én kapni? Ebben egyébként itt létrejön egy 22-es csapdája. Miért is? Mert egy emberi viszonyt szeretnénk. De például itt én azt várnám őtőle, hogy otthon is legyen profi. Ugye? Mert akkor lesz olyan megértő, ami nekem jó. Tehát nekem ő otthon ne kapja föl a vizet, mert az nekem nem jó. Tehát legyek én mindig megértő, és gondos, és türelmes, és empatikus, és a többi. Igen ám, de ha én otthon olyan vagyok, jó, akkor magas elvárások, rendben, ez mind, akkor létre fog jönni egy hierarchikus helyzet. A helyzet hierarchikus lesz, mert akkor én segítőként vagyok otthon, és segítek neked. Ugye rendben van, akkor csinálom, akkor jó, akkor nem szólok, azt is magamba folytom, jó, és ezt mindenki azt mondja, hogy nekem ez a dolgom. Hát jó, akkor ez a dolgom, jó, akkor megértően nézek rád, így a szakmai távolságtartás is lesz bennem, ugye a szakértő, jó, hát látom, kimerült, jogosultságai vannak, analízisbe részesítelek, és akkor ezt mondom, és ettől a feleségem megőrül. Tulajdonképpen az lesz az érdekes, hogy azt várom tőled, hogy legyél emberi. De ha emberi vagy, az sok. Legyél szakmai. Ha szakmai vagyok, az meg kevés. Létrejön egy újabb lehetetlen kör. Érthető ez? Ilyenkor szokott az, ha neked semmi nem jó. Ha úgy elönt az indulat, akkor na tessék, akkor sírsz. Ha megértő vagyok, akkor meg hűvös vagyok. Hát most akkor mi legyen? Tudjátok, erre a helyzetre az jutott eszembe, milyen érdekes Magyarországon, mikor megállunk a zebránál. Ez jutott eszembe, hogy ott vagyunk a zebránál, mondjuk ülök az autóban, és te vagy egy gyalogos. Mi szokott ilyenkor történni? Biztos van élményetek autósként, hogy mikor én vagyok az autóban, és itt áll a gyalogos, és megállok. 30 esetből 29-szer milyen kommunikáció zajlik köztünk? Az a tapasztalatom, hogy gyalogosként ilyenkor egyáltalán nem vagyunk kedvesek az autósokkal, hanem akkor... Pedig tulajdonképpen rámosolyoghatnék egy autósra, nem? Taj, köszönöm, integethetnék, de egy jó dolog történik. Valaki ezt a hierarchikus helyzetet nem használta ki, mert ez egy hierarchikus helyzet. Hát ugye ő rácsap a motorháztetőre, én meg elütöm. Na, hát nem mondhatjuk, hogy ez nem egy hierarchikus helyzet, mert ez egy hierarchikus helyzet. És egy hierarchikus helyzetben milyen érdekes ez ahogyan reagálunk erre. Én gyalogosként ebben a helyzetben az alávetettebb szerepben vagyok. Nyilvánvalóan én vagyok a kiszolgáltatottabb, meg a sebezhetőbb. És milyen nehéz ebben egyszerűen emberként ott lenni. Azt mondani, taj, köszönöm, emberek vagyunk. Most a mi sajátos magyar kultúránkról ne is beszéljünk. Hogy ezt a helyzetet nem volna törvényszerű, hogy a hierarchikus helyzet felől lássuk. De Magyarországon úgy látjuk. A hierarchikus helyzet felől. Pedig itt két ember között zajlik valami. Én teszek egy gesztust. Most kressz, mondhatjuk, hogy szabály, meg jogosultság, meg ilyesmi. De attól még köztünk történhetne valami pozitív emberi. De általában nem történik. Mikor otthon létrejönnek ezek a hierarchikus helyzetek, kinek van igaza, ott már nagyon nehéz emberinek lenni. Teszek egy gesztust, és a másik, hát ez volt a minimum. Zebra, nem? Majd még meg is köszönöm, ugye? Ha nézzel, tollas a hátam. Azért van zebra, nem azért van fölfestve, ez a minimum. És eltűnik az emberi rész.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.